Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Péter apostol első leveléből, az első rész, harmadik versétől. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra. Számunkra, amiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen, amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között. Ez azért van, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Imádkozzunk! Uram, bár tökéletesen tudod a mi szívünknek, lelkünknek minden belső mozdulását, mégis hadd mondjuk most el te neked, hogy amiket elmondtál az igédben, hogy kiválasztottál minket magadnak, hogy el van téve számunkra az a hervadhatatlan korona, dicsőségben, szentségben és méltóságban te nálad, ami a hívő életnek jutalma. Még az is igaz, hogy sokszor örvendezni tudunk a te beszédednek, a te jelenlétednek, de mélységesen való az is, hogy sokat szomorkodunk, kétségeskedünk, és sokszor a szemünk elől eltévesztjük a te igédnek látását, az ígéretnek látását, a valóságot, hogy a földi életnek minden nyomorúsága és szenvedése megéri. És ilyenkor perbeszállunk, vagy megkeseredünk. Jézus Krisztusért kérünk, drága édesatyánk, könyörülj rajtunk. És végezd el megelevénített lelkünkben, hogy valóban minden körülmények között meg tudjon nyugodni rajtad a szemünk, és meg tudjon békélni benned a lelkünk. Kérjük, hogy légy irgalmas hozzánk, fiadért. Amen. Péter apostolnak első leveléből, a második részből olvasom az ígét, az ötödik verstől kezdődően. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. A gyülekezet foglalja a helyét. Mivel ebben a gyülekezetben nem egyedül vagyok igehirdető, hanem minden olyan lélek, aki újonnan született, az életének bizonyságtételét az ige hirdetésében tudja elmondani, ezért sok igehirdető van a gyülekezetben. Éppen ezért hadd mondjam el nektek, hogy néhány belső titkot el kívánok mondani ma itt. Hogyan készül valaki mondjuk egy Isten tiszteletre? Hogyan készül valaki elmondani egy igehirdetést? Most nem fogom a görög szavakat elővenni, nem fogom a különböző exegézüket csinálni, most inkább ennek a tudományos részét kezdem el mondani. Ugye a tudomány az a szellemi tevékenység, amely az embert és világát megismerni és magyarázni törekszik azáltal, hogy a valóságnak a jelenségeit végső elvekbe, egyetemes törvényekbe foglalja össze. Az elrendezésnek van egy módszere, hogy hogyan lehet a feltárt valóságból egy különleges rendszeren át egy érvényes törvényt megállapítani. Ugye a tapasztalati dolgokban megkeresem az egyetemes vonásokat. Azokat általános törvények kiszélesítve a valóság magyarázó eszméjeként mutatom be. Ugyanilyen egyszerű. De van egy másik módszer is. A másik módszer úgy hangzik, hogy a történésekben megkeresem a speciális vonásokat, amik az általánostól nagyon-nagyon eltérnek, és ilyenkor az egyénről, a semmivel és senkivel nem hasonlítható egyénről festek egy jellemképet. Tehát amikor valaki az Isten törvényéről beszél, akkor az általános igazságokat mondja el. Ha Jézus Krisztus megváltói személyéről beszél, a speciális dolgokat mondja el, amik semmihez nem hasonlíthatók. Ennyi a titok. Ugye milyen egyszerű? Ugyanakkor a valóságnak ez nem két igazsága, csak két szemlélet módja, de egy. Egyetlen probléma van vele, hogy nem igaz. Én összerendezhetem az általános igazságokat és törvényként kijelenthetem, mint rendező elvet, és egyszerűen Isten igéje mérlegén nem áll meg. Ebből származik minden léleknek a különös konfliktusa. Ebből származik, hogy az életedben, amikor a fejedbe összeállt végre valami, egy kép, egy belső rend, hogy ennek így kell lenni, mert ez a törvény, és ettől nem lehet eltérni. Egyszer csak az Isten eltért tőle, és te ott vagy bizonytalanul, hogy ez hogy eshetett meg velem. Hogy történik, hogy az általános igazságok egyszerűen nem érvényesek rám, lehet, hogy mindenkire érvényesek, én mindig kivétel vagyok. Az a kivétel, akivel megtörténnek az esetek, ami nem lenne szabad megtörténni. Az a kivétel, akinek az életébe egyszerűen összesűrűsödnek a próbatételek, a tragédiák, pedig hát Isten kegyelmi rendje szerint a kegyelemben lévő embernek ugye az a belső tartása, hogy a jó elnyeri a jutalmát, és a rossz elnyeri a büntetését. Na most, ha én az Isten akaratából igyekszem a legalázatosabban, a legszentebben valóban jóként élni, miért én vagyok a büntetett? Miért én velem fordul elő, hogy üldöznek? Miért, amikor a gonoszt kéne üldözni? Amikor annak kéne világossá lenni, hogy Istennek van egy törvénye, és a törvény azt mondja, aki a törvényt áthágja, bűnös meghal. Miért az hal meg, aki nem bűnös? És kiderül, hogy a tudomány rendező elve, az ember esze, erkölcsi törvénye, még az Istentől tanult törvénye is, alatta marad egy másik rendező elvnek, az Istenének. Így történik, hogy a jó mártírrá nem esül. Megölik. Bűnözőnek állítják. És nem az történik, hogy a jó elnyeri a jó jutalmát a földi gondolat szerint, hanem az történik, hogy aki hozzám tartozik, mondja az Isten, a fiú sorsába részesül. És ez már nem rendezhető be a tudomány általános igazságaiba. Nem tudom, hogy érted-e a te életed történéseit. Nem tudom, hogy nem lázad-e föl a szíved, a lelked a veled történő speciális dolgok miatt. Ma azt mondja az Istennek az igéje, hogy titeket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van. Az utolsó időben nyilvánvalóvá lesz. És ti ebben örvendeztek, noha, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között. És a szoborkodni, azt ígértem, nem mondom, nem mondom. Sok mindent jelent. Jelent, hogy bánatosnak lenni, mert nem értem. Jelenti, hogy kétségbeesettnek lenni, mert miért velem történik. És figyeld meg, a lelked ezeken átmegy. És Isten azt mondja, hogy nem történik veled gonosz, hidd el, hanem a lelkedet érlelem a velem való közösségre, a velem való hívő közösségedben. Mert azt akarom, hogy egészen enyém legyen szíved, lelked, reményed és gondolatod, és ez fölötte áll a tudomány egyszerű, rendező elvének. És tudjátok, ez a benne van a kegyelmi rendben, mert a kegyelmi rend az Istené. Leggondozó szolgálatomnak a legtöbbször próbára tett bölcsessége éppen ez, hogy azt kérdi valaki, hogy miért velem történik valami. Miért velem? És tessék megfigyelni, hogy azt mondom valakinek, hogy a próbatételekbe tűri, akkor az első kérdés az, hogy meddig? Azt mondom, hogy az ellened vétkezőnek bocsáss meg, a kérdés az hányszor? De még hányszor? És akkor nézem, mert csak egy dolog nem világos előtte, hogy ő szeretné megélni a maga hívő életét a világban felfedezhető, ésszel, erkölcsi tudattal befogható rendező elv szerint, és nem ismeri a magasabb rendező elvet. Hadd mondjam, hogy nem filozófiát mondok. A legvalóságosabb életről és élethelyzetről beszélek, amelyben a tét, a te lelked épségben maradása, a te hitednek növekedése és a te szentséged kibontakoztatása. Általános igazságokat mondok, ha azt mondom, hogy nem más vérét tékozolt, hanem a magadét, nem más vagyonából légy bőkezű, hanem a magadéból, ne rémíts, riasz életeket, hanem nyugtass és békéltes lelkeket, mert az a pozitív, ne jó tanácsot adj, hanem légy példa, ezeket az igazságot ismeri mindenki, ugye? Ez benne van mind Istennek a rendjébe és törvényébe is. Csak tessék figyelni, hogy hogy valósítja meg? Magán kezdi. Testet ölt, és a bűn ítéleteként nem mások vérét veszi, hanem Jézus vérét, a sajátját adja. Figyeld a rendjét, hogy a bűnösnek meg kell halnia, szól a törvény, és ő maga bűnné és átokká lesz, hogy bűnösök millióin könyörüljön. Érted ezt a magasabb szintű rendező elvet? És így történik meg, hogy meghal a szent, az igaz és a jóság, és él a bűnös, ki nem más, mint hamisság. Érted ezt a rendező elvet? Miért furcsa? És miért egy kétségbe, ha azt mondja, hogy kiformálom rajtad Jézus Krisztust? megformálom benned a Krisztusi lelket. Adom neked a lelkemet. Befejezem, ennyi volt üzenet, csak idézem még egyszer az ígét. Lelki áldozatokkal áldozzatok. Ugye érted már? Isten meg fogod dicsőíteni Jézust. És te úgy fogsz a próbákon keresztül menni, hogy megdicsőíted az Istent. És te győztes leszel, mert nem fog kötni a világ egyetemes, rendező elvi törvénye, mert te ismered a magasabb rendező elvet, a kegyelemét. Amen. Uram, ha nem te szólsz, a szó csak fülig ér, de lélekig nem mehet. Arra kérünk, hogy cselekedd meg azt a kiváltságot velünk, hogy a te ígéd ne csak a lélekig menjen, hanem át is hassa azt. És hadd mondjuk el neked együtt, közösen, hogy szívünkbe zárjuk a te beszédedet. És kérjük, hogy emlékeztess rá a te szent lelkeddel életünk próbatételei idején, a kísértések idején, és végezd, hogy meg ne tántorodjék a mi szívünk, és meg ne rendüljön a mi bizalmunk, hanem erősödjék benned. Amen. Amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozz a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván. Így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Ne félj, mert veled vagyok. El nem hagylak téged sem, el nem távozom tőled. El sem maradok mellőled. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.